Bolyai János születésének 220. évfordulóját ünnepeljük. 1802. december 15-én született Bolyai János Kolozsváron, az édesanyja családjának a házában, ugye Benkő Zsuzsannáról van szó, és hát történészek teljes mértékben egyetértenek abban, hogy János már gyerekkorától egy zseninek számított, ezt bizonyítják édesapjának a levelei is, amelyekből megtudjuk, hogy már 4 éves korával kezdődően már foglalkozik a geometriával, úgymond, de tanul németül, éppen tanul hegedülni, tehát 9 éves korára már mondhatni, hogy egy nagyon képzett fiatal emberrel van dolgunk. És hát azt azért el kell mondani, hogy bármennyire elismerjük Bolyai János zsenialitását, azért nem szabad kifelejteni az édesapának a szerepét is, hiszen az édesapa példája azért ott lebeg előtte, azért Farkas mégiscsak egy polihisztor, ő is a matematika egyik kiváló művelője, de hát nem csak matematikus, hanem tudjuk azt, hogy csillagászattal foglalkozik, de verseket ír, de színpadi műveket ír, de kályhát tervez, de kitűnő pedagógus. És Jánosnak a neveltetése legfőképpen az édesapának köszönhető, aki jó pár évig otthon neveli, tehát saját maga neveli a gyereket, és hát nem rejtett szándéka az, hogy Jánosból majd egy matematikust kell nevelni. Formális tanulmányait ő a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban kezdi, tudjuk azt, hogy egy kitűnő tanuló, és hát a kollégium elvégzése után feltevődik a kérdés, hogy hát akkor hogyan tovább, ugye, hol folytatja a tanulmányait. Tudjuk, hogy az édesapa szeretné azt, hogy Göttingenbe tanuljon, ez különböző okok miatt nem jön össze, és hát végül is egy éves késés után Bécsben folytatja a tanulmányait a Hadmérnöki Akadémián. A Hadmérnöki Akadémián is kitűnő tanuló, amikor elvégzi az akadémiát, akkor másodikként, tehát az évfolyamon másodikként fejezi be a tanulmányait, 32-en voltak összesen az évfolyamon, és hát ezután a kitűnő eredmények miatt vissza is tartják Bécsben még egy évet, és csak egy év múlva kezdi el katonai szolgálatát, hogy így mondjuk, tehát különböző állomások következnek, és az első állomás hely az Temesvár lesz. 1823. szeptemberében érkezik Temesvárra, és hát itt Temesvárról november 3-án írja a híres levelét, amelyben elhangzik a önbizalomról árulkodó mondat, hogy a semmiből egy új világot teremtettem. Kétség kívül ez ma a Bécsben elkezdett kutatásainak az eredményeit mutatja be. Ezek a kutatások aztán végül is 1830-as évek elején, 1831-32-ben jelennek meg. Ugye az édesapa művének köszönhetően, hiszen ekkor jelenteti meg Farkas a Tentámen című művét, és hát ehhez csatolva ugye függelékként jelennek meg Jánosnak a kutatási eredménye is. Életében nem lett ő egy elismert matematikus, ezt azért el kell mondani, viszonylag kevesen ismerték fel munkásságának a fontosságát, tehát ez a kudarc meg is bélyegezte János életét. Írt ezután is nagyon sokat, ezek nem igazán jelentek meg nyomtatásban. És hát 1833-ban, amikor odahagyta a katonai karriert, akkor Marosvásárhelyre költözött. Vásárhelyen sem értették meg, ugye egy különc embernek, egy morózus embernek tartották, nem volt jóban ő a marosvásárhelyekkel. Talán ezért is van az, hogy később aztán a vásárhelyek mindenféle történetet kitaláltak Bolyai Jánosról, amelyek néha még ma is napig is tartják magukat. Ahogy mondtam, ő nem hagyta fel a kutatásait, továbbra is dolgozott rendületlenül, habár nagyon nehéz körülmények között. Egy időben kiköltözött a család Domáldi birtokára, ott próbált szerencsét, aztán ez nem igazán működött, ugye az édesapával való konfliktusok miatt. Azt is el kell mondani, hogy ezek a konfliktusoknak a legtöbbje, hogy ezek pénzügyi konfliktusok voltak, nem feltétlenül tudományos konfliktusok. Persze ez is igaz, hogy Farkas sokszor azt mondta Jánosnak, még a karrierje kezdetén, hogy ne foglalkozzon azzal, ami aztán végül is meghozta a sikerét. De még egyszer mondom, itt pénzügyi gondokról van szó, birtok problémákról, ezek a vitáknak a legfontosabb témája. Mikor azt 1850-es években, tehát utolsó éveiben János azért viszonylag szegénységben élt, tudjuk azt, hogy több lakhelye is volt Marosvásárhelyen, egy picit elfelejtve élte életét egészen 1860. januárjában bekövetkezett haláláig, és hát ugye a sírhelyének is egy kalandos története van, hiszen nem édesapja mellé temették, hanem a temető egy másik parcellájában. Ez édesapja egy úgymond kitüntetett helyen a cínterem mellett volt eltemetve, és hát nagyon későn, tehát 1894-ben állítottak egyáltalán sír emléket Jánosnak, tehát addig jeltelen volt a sírja, és még el kellett teljen egy pár évtized, hogy 1911-ben végül is a két Bolyainak a sírja egymás mellé kerüljön, és egy kiemelt helyen legyenek eltemetve a marosvásárhelyi református temetőben.
220 év, non-euklidészi matematika, mit jelent ez ma, illetve mit tudnak erről a diákok?
igazából a matematikáról én vajmi keveset tudok elmondani, mint történész, tehát ez nem az én szakterületem, hogy mit tudnak erről a diákok. Én talán arról beszélnék, hogy Bolyai János személyisége mennyire létezik ma egyáltalán a diákok köztudatában. Én kritikus leszek ezzel kapcsolatosan, én úgy gondolom, hogy túl keveset tudnak a diákok Bolyai Jánosról, és hát egyáltalán a bolyaiakról. Fel kell ismerjük azt, hogy sajnos az elmúlt években túl keveset beszéltünk, és még mindig beszélünk a két Bolyairól, holott mi nagy büszkén ugye ki szoktuk jelenteni, hogy Marosvásárhely a két Bolyai vagy a bolyaiak városa. Viszont még mindig úgy gondolom, hogy a diákoknál van még mit dolgozni. Természetesen mi próbálunk tenni ennek érdekében, tehát maga a középiskola, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum próbál tenni annak érdekében, hogy a diákjai ismerjék a két bolyai személyiségét. Ezért is volt az, hogy ezen a napon azért itt több olyan rendezvény volt, amelyen több osztály vehetett részt, és ismerhette meg Bolyai Jánosnak a személyiségét. Viszont én még úgy gondolom, hogy azért még ennél többet kell tenni. Ez egy jó kezdet. Örvendünk, hogy egyáltalán ennyit sikerült ezen a mai napon összehozni. Ezeket az előadásokat, író-olvasó találkozókat, természetesen koszorúzásokat a bolyai sírán, de van még mit tegyünk.